Na, hát kérem szépen, hogyha már itt jár nálunk a török elnök, akkor megpróbáljuk egy kicsit így kibehelyezni, hogy áll ő most a hatalmi harcokban, ki van vele, ki van ellene. Mi van az EU-val, ugye már körülbelül 20 éve tagjelölt, vagy nem is tudom, mi a pontos státuszuk. Feledi Botond külpolitikai szakértő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szerusztok, jó reggelt kívánok!
De most ebben pont arról szólnak a hírek, hogy a görögök már nagyon unják, hogy ők tartóztatják fel a menekült hullámot, miközben Erdogan meg csak zsarolási potenciálként használja őket.
És szóval, egy ilyen túszdrámához hasonlít, ugye, akinek követelései vannak, és hogyha nem teljesítik, akkor 4,5 millió menekültet ránk kereszt.
Hát az egész biztos, hogy az EU-török viszony az nem javul. Gyakorlatilag a menekültválság előtt már, amikor a Erdogan-féle AKP párt egy radikálisabb, kevésbé laikus fordulatot kezdett el végrehajtani az országban, pucskísérletre is emlékszünk, ugye, amikor Isztambulban, Ankarában egészen komoly vérengzés volt, mint aznap, amikor pucskísérlet volt, mint később, ugye több száz katonát rögtön elvittek, és későbbiekben egyébként 10 000-es nagyságrendű megtorlás érte az ellenzékieket. Tehát az Európai Unió gyakorlatilag a tárgyalásokat nem folytatja, de amint látjuk, itt nem Törökországnál áll meg egyébként a bővítési rendelet, hanem Észak-Macedóniánál és a Balkánon már véget érez. Tehát most néhány hete fúrta meg Macron elnök ezt a bővítési lehetőséget, hogy egyáltalán tárgyalásokat nyissunk még ebben a délkeleti irányban.
Ez nem konkrétan ugye a török elnökhöz kapcsolódik, de ez miért ez a komoly változás, hogy lényegében leállt és lekerült a napirendről a balkáni bővítés is úgy, ahogy van, nem jött?
Ugye ez Párizs, tehát itt tényleg egy komoly belső uniós játszmai zajlik abban, hogy kinek a hátsó kertjét kell előbb meglocsolni. Tehát a franciáknál ez hagyományosan és mindig is egy délre néző, a földközi tengerre néző irány volt, még a németeknél és nálunk az új tagállamoknál, itt a keleti végeken ez azért alapvetően egy balkán irányú, illetve a keleti partnerség néven hallgató posztszovjet térséget stabilizáló külpolitika, és ez a kettő folyamatosan versenyzik. Erőforrásokért, lehetőségekért. Azt hiszem, hogy Macronnak egyébként ebben még belpolitikai szándékai is voltak, ugye az ő népszerűsége sem makulátlan, azért itt a sárga merényesek, meg sokan mások megtépázták ezt, tehát neki is fel kell mutatni, hogy erős ember. Uh-huh. Úgyhogy tehát ennek is több tényezős magyarázata van, de az biztos, hogy Törökország a legvégén ennek a sornak gyakorlatilag nem nagyon lép előre. Uh-huh. Azzal együtt nem lép előre, hogy ugye a NATO-nak tagja, tehát elvileg egy amerikai szövetséges, és nem olyan régen jött rá a Fehérház, hogy tulajdonképp miközben Törökország a szövetséges, éppen Törökország ellenségét, deklarált ellenségét, a szíriai kurd csapatokat támogatja évek óta. Ám az amerikaiak nem azért adták a fegyvereket nekik, hogy a törökök felüljenek velük, hanem azért, hogy az iszlám állam felszámolásában segítsenek nekik. Úgyhogy részben ezt számolták fel, ezt az ellentmondást azzal, hogy kivonultak Észak-Szíriából, és hagyták, hogy a törökök ott pufferzónát létesítsenek, amit azért tettek, hogy a törökországi, a törökök által terroristának tartott PKK kurd csapatok, az észak-szír fegyveres kurd csapatok ne nagyon tudjanak egymással a továbbiakban kooperálni. Gyakorlatilag a jelenlegi ankarai vezetés által nemzetbiztonsági érdeknek lépést tettek meg. Uh-huh. Plusz visszatelepítenének a sávba abban a 4,5 millió szíriaiból embereket, akik jelenleg Törökország területén tartózkodnak. Uh-huh. Arról már lemondott.
Ez miért vertek ki akkor a biztosítékot az Unióban?
Ugye az Európai Unió vezetése ilyen szempontból azért erős német-francia dominanciájú, ahol pedig a németek ott vannak, ott pedig azért a pacifizmus az egy belpolitikai igény. Uh-huh. Tehát az, hogy valaki fegyverekkel átmegy egy másik ország határán, teszi ezt ráadásul a 2011 óta több mint 600 ezer áldozatot szedő szíriai háborúban és polgárháborúban, ez mondjuk néhány európai politikusnál olyan, hogy hát miért nem tárgyaltak, vagy próbáltak meg valami mást. Ugye látjuk, hogy Európa ezzel próbálkozik, egyébként nem túl hatékonyan több konfliktusban, más országok pedig azt mondják, hogy inkább beküldenek néhány 10 000 katonát, és utána olyan mások fognak velük tárgyalni. Aha. Lehet, hogy az Uniónak is ebben egyébként érdemes majd hosszú távon, ha lesznek képességei, felülvizsgálni a lehetőségeit.
Milyen szépen hangzik, csak igazából haszontalan, ugye? Nagyjából.
Hát most nem ott tartunk, ezt ezer dolognak meg kéne előzni, az egész védelmi iparnak egy gyors integrációjával kezdve, meg hát látjuk, hogy jelenleg még egy európai bizottsági vezetőt se tudunk elfogadni olyan könnyen. Uh-huh. Ugye nem szavazták meg első körben az Ursula von der Leyen-féle bizottságot, tehát az, hogy közös külpolitika legyen, az még valóban messze van. De Örökország ettől függetlenül egy közös európai érdek. Tehát az, hogy itt ugye két és fél hatalmat ellensúlyozunk. Teljesen egyértelmű a török-orosz hosszú távú geostratégiai verseny. Tehát a Fekete-tenger, a gázvezetékek kapcsán, az energiapolitika kapcsán, a Törökország, mint NATO bástya egy teljesen egyértelmű hosszú távú versenytársal mindig is az volt Oroszországnak ebben a térségben. Tehát ez Európa és Amerika számára is egy olyan szövetséges, nem véletlen van a NATO-ban, akit ebben meg kell tartani. A másik ellensúlyozandó regionális hatalom pedig Irán, aki pont a héten jelentette be, hogy akkor mégiscsak elkezdi emelni az urándúsítást, centrifugákat elindít, uráncentrifugákat, tehát megint elindul abba a fokozatba, ahol már nem csak polgári felhasználású eljárásokat fog végezni. Még nem tartunk a katonainál, de hát ez mindig a legvadabb és meredekebb konfliktusokat szokta itt hozni. Ez egyébként a törököknek se jó. Tehát a törökök is úgy vannak, hogy keresnék a szövetségeseket, de Irán ugye vallási okokból dogmatikailag mégis egy teokrácia nem lehet nagy Törökország szövetséges, még akkor is, ha vannak korrupciós ügyei, mondjuk Erdogan fiának különböző iráni üzletemberekkel. Teljesen mások az érdekeik Szíriában. Irán befolyást akar szerezni a síta vonalon, Törökország alapvetően szunni irányultságú, amúgy is a muszlim testvériség nagy támogatója. Nem az az érdeke, hogy Irán legyen a sarkában a déli határain végig. Uh-huh. Tehát ez is egy versenytárs, és ott van Szaúd-Arábia, ezért mondtam két és fél, akikkel meg azért hagyományosan a régióban mindenki versenyzik, hogy az öbölmenti monarchiák azok meddig érnek el, és meddig nem. Tehát Törökország nem egy baráti régióban fekszik, és ilyen szempontból azért fontosak nekik a szövetségesek, és Erdogan ebben azért mostanában húzza a 19-re alapokat. Például azzal, hogy egy orosz rakéta rendszert vásárol, légvédelmi rakétarendszert, ezt a bizonyos S-400-ast, aminek kapcsán már mindent megszavazott az amerikai kongresszus, szankciókat, figyelmeztették őket, hogy NATO-tag ne ilyet vásároljon. Tehát nagyon-nagyon provokatív ez ebben a pillanatban. Ugye van a Törökország területén tárolt amerikai nukleáris egység, ez is egy kérdés, hogy most ezt ugye, ahogy látjuk a sajtóriportokban, az egyik oldalon túszként tartják, a másik oldalon az amerikaiaknak pont azért, hogy a bizalom még megmaradjon. Tehát itt most nagyon sok a vékony fonál, de ha Erdogan icipicit is hosszú távra gondolkodik még magában, már pedig ez összes alkotmánymódosításról és választásról együtt úgy tűnik, hogy ő szeretné magát hosszú távon elképzelni, akkor azért igazából a mi szövetségesi rendszerünk lesz neki a legkifizetődőbb.
Világos. Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük, sokkal tisztában látjuk, még elképesztően bonyolult helyzetről van szó, meg érdekviszonyokról, ahogy azt megszokhattuk, de hát Örökország esetében aztán már különösen. Szóval köszi még egyszer, jó munkát, szép napot!
Szép napot, szia!
Hát nektek is, hallgatok meg is, szervusztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Törökországról.